Folytatódik a műsor, mely második feléhez érkezett, 17 óra 4 perc van, és vendégünk továbbra is dr. Drexler Dóra.
Elnézést.
Jaj, hidd el, hogy megmenem én évvel, tehát nem kell, de én azt írtam a kis ajánlóba, hogy lehetnél valami szuperhősös filmben az életmentő tudós csoportnak ezzel a névvel.
Nem, kicsit sok a D és az R, de... lehetne egy leszedni a nevem elejére Dr. Exler.
És igen, és egyszerű... tényleg, nagyon jó, igen. Dr. Exler. Doktor. Az Ömki ügyvezetője vagy, ugye ha valaki esetleg nem hallott volna az Ömkiről, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetről van szó, ami nagyon fontos munkát végez, és ugye arról beszélgettünk eddig is, hogy hát mi a probléma jelenleg a jelenlegi mezőgazdasági modellel, és hogy mennyire nehezen tudjuk ezt ugye erről a pályáról elirányítani, és hogy beszéljünk kicsit arról, hogy itthon milyen a fogadtatás ennek, mert Magyarország azért egy komoly mezőgazdasági múlttal rendelkező ország, és én valahogy azt érzem, hogy talán pont ebből kifolyólag is akkor nehezebben is váltunk, mert hogy hát az van, hogy igen, itt meg, hát nekem most nem mondja már meg valami, nem tudom milyen intézetből valaki, hogy csináljam, amikor én nem tudom, x évtizede így csinálom, hogy mennyire vevők a gazdák a javaslataitokra.
Igen, ez így van, az agrárium eleve ugye egy nagyon konzervatív ágazat, és beszéltük itt a szünet, vagy hát a hírblokk és egyéb blokk alatt, hogy az átlag életkor is viszonylag magas, tehát a 60-hoz közelít, és hát ez egy óriási probléma is a generációváltás az agráriumban, és ugyanakkor azt is hozzá, hogy hát nyilván, ha én is 60 körül lennék, nem biztos, hogy nyitott lennék arra, hogy most egy 10 év múlva megtérülő, vagy esetlegesen ugye új beruházásokat igénylő technológiát valósítsak meg, tehát ez is benne van a pakliban. És hát valljuk be az is, hogy a képzettsége az agrártársadalomnak is ugye viszonylag alacsony, tehát akinek szakképzése van, vagy felsőfokú, ne adj Isten, az egy szűk réteg.
Hát igen, meg az van, hogy tényleg évtizedeken keresztül valamilyen művelési formát gyakoroltak, bevált most, akkor amit beszéltünk, szinte egy óriási rizikó egyébként az ő részükről. Tehát egy gazda, akinek így is azért eléggé komoly megélhetési problémái vannak, én azért úgy tudom, hogy a gazdák nagy része igazából csak azért tud egyáltalán fennmaradni, mert a kártérítések meg a támogatások miatt, tehát önmagában nagyon kevés az olyan válfolyam, ahol az effektíve maga a gazdálkodás termel annyi profitot, hogy fennmaradjanak. Nyilván nem tudja megtenni, hogy azt mondja, na jó, hát akkor most nem tudom, hogy 10 hektáron meg majd kísérletezgetek, mert nincs erre egyszerűen se kapacitás, se területe.
Igen, ugyanakkor rögtön eszébe jut az embernek, hogy tulajdonképpen mennyire káros is az, hogy bocsánat, most tényleg tudom, hogy személyes sorsokról vagy élettörténetekről is szó van, és ezért másképp is kell ránézni, de gazdasági értelemben vagy a fejlődés gátjaként azért az nagyon rossz, hogy fenntartunk egy támogatási rendszerrel olyan struktúrákat és rendszereket, ami fenntarthatatlan, és gazdaságilag is tulajdonképpen az nem csak környezetileg. Úgyhogy itt azért mi például úgy dolgozunk, hogy mindig a gazdálkodókkal együtt dolgozunk, és a gazdáknak kell, hogy legyen egy belső motivációja, egy nyitottsága, hogy kipróbáljon új technológiákat, vagy teszteljen velünk fajtákat, vagy bármi egyéb kísérletbe, talajművelési kísérletbe, stb. Beszálljon a saját területével. Egyébként rá is vannak kényszerülve a gazdálkodók, mert annyira hektikus, ugye a klíma, tavaly akkora aszály volt, most idén meglátjuk, hogy az esővel hogy lesz, mint lesz, tehát olyan kiszámíthatatlanság van, hogy igazából az új biztonság az a rugalmas ellenálló képesség, tehát az új hatékonyság az, hogy kibírod ezt a stresszt is, tehát ez rákényszerít mindenkit arra, hogy kísérletezzen.
Igen, valamelyik vendégünk, már nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy tulajdonképpen a tavalyi nyár aszája miatt effektíve a gazdák egy jelentős része volt az, akik egyébként az agrárium felé jelezték, hogy hát kellene itt valamit változtatni, mert hogy belátták, hogy hát ez, ha egy-két ilyen nyár lesz, akkor végünk van. Tehát ezt nem lehet a nem tudom, X mennyiségű talajvíz ellocsolással korrigálni ezt a dolgot.
Hát igen, és ugyanez a helyzet az energiaárakkal és a műtrágyával. Tehát ezt is van, aki úgy oldja meg, hogy na, hát akkor idén nem juttatunk ki műtrágyát. Ez a rosszabb verzió, mert jövőre is valószínű drága lesz, és ő nem áll át egy más rendszerre. De mondjuk ennek pont lehet egy olyan pozitív hozadéka is, hogy alternatívákban kezdenek el gondolkozni olyanok is, akik eddig hát megvettük, megvesszük továbbra is, hogy voltak vele.
Igen, mert hogy a műtrágya árak azok, nem is tudom hány négyszeresek, tehát milyen mértékben emelkedtek az árak?
Hát rettenetesen, most így konkrét számot nem tudnék mondani, megtöbbszöröződött az elmúlt 5 év alatt, az bizonyos, és hát tudjuk, hogy az energiaválság alatt be is zárt az összes európai műtrágyagyár, tehát konkrétan nem is gyártottak.
Igen, nagyon magas gázfogyasztási igények, ami majd valami...
Energiaigény, hogy ez a Haber-Bosch szintézis névre hallgatom. Nem tudnám leírni, bocsánat, de a képleteket, de a lényeg az, hogy ugye a levegőben lévő nitrogénből ugye készül a műtrágy, és ez egy nagyon energiaigényes folyamat, de van egy nagy szerencse, hogy a pillangós virágú növények ugyanezt csinálják ingyen, a nap energiájával.
És közben egy csomó pozitív hozadéka is van.
Igen, igen, igen. Illetve hát vannak most már, tehát a ökogazdálkodásban a leghatékonyabb tápanyag utánpótlás például a biogáz üzemeknek, hogyha növénnyel táplált biogáz üzem, akkor annak az iszapja visszainjektálva gyakorlatilag a legkisebb veszteség a tápanyag körforgásban, és még energiát is termel.
Tehát a biomasszából termelnek energiát, és akkor a megmaradt növényi rostokat...
Hát az iszapot, amit úgy neveznek, ami ilyen üledék, tehát ugye a idézőjelben a fölösleges, tehát nyilván nem azt a biomasszát teszi bele a biogáz üzembe, ami az értékesítésre megy, hanem amit beforgatna, vagy ott maradna a területen, és akkor ennek a fermentálásával ugye energia keletkezik, és a végén ott marad egy olyan üledék, amiből nem illant el például az ammónia, hanem benne van gyakorlatilag 10% alatti vesztesége az összes tápanyag, összes nitrogén, és ezt ugye egy olyan géppel, ami beleinjektálja a talajba, tehát megint csak nem illanhat el a nitrogén, vissza lehet nagyon hatékonyan juttatni. Sajnos még itthon nem tudok ilyen rendszerről, hogy létezne. Németországban van akár 2-3 gazdaság is össze tud rakni egy ilyen kis biogáz üzemet, de együttműködés kell hozzá.
Igen, mert itt a körforgás szerintem az a legnagyobb probléma, ami majdnem minden területen, ugye mindig csak fogyasztunk, mindig elveszünk, és nem táplálunk vissza, miközben a természetben megnézzük, ugye mondjuk egy erdőt, ugye ott folyamatos körforgásban van, valami kinő abból a talajból, az felnő, aztán elpusztul, aztán visszahullik a talajba, tehát van egy körforgás, mi pedig azt csináljuk a mezőgazdaságban, hogy oda visszük a magot, elszórjuk, ugye műtrágyával gyorsan felnövesztjük, azt már abban ne is menjünk bele, hogy annak mondjuk milyenek a következményei a növényre nézve, hogyha gyorsan megnő, ez ugyanez, mint ha valaki, nem tudom, kondizik és szteroidon lesz kétszer, akkor szerintem kb. Ugyanaz a vonal, de hogy az a lényeg, hogy ugye azt a szerves anyagot, azt elviszük onnan, és nem pótoljuk, majd megint ugyanezt csináljuk, és akár évtizedek óta ezt csináljuk, és nincs a talaj, nem tápláljuk vissza a talajba ezeket a szerves anyagokat, és egyszerűen éhen hal kvázi az a talaj.
Igen, tehát ugye ez az állattartás, állattenyésztés Magyarországon egyébként is viszonylag alacsony szinten van, de van ez megint csak egy érdekes paradoxon, hogy ahol van állattartás, ott általában ipari és nagyon intenzív, és problémát jelent nekik, hogy hova tegyék a trágyát, mit csináljanak vele, és pénzt költenek rá. Másik oldalon meg ott van a szántóföldi növénytermesztés, egy teljesen elkülönült ágazatként, nincs is szinte, vagy alig van kapcsolódás, és ott szenved tulajdonképpen, hogy nem tud szerves trágyához jutni, mert mondjuk messze van tőle, meg nem. Tehát ugye nincs összekötve ez a folyamat.
Igen, igen. Jó, hát erre azzal érvelnek, hogy akkor legyek az ördög ügyvédje, hogy többe kerül a hús, mint a leves, mert mire mondjuk abból az üzemből kitermelik azt a trágyát, teherautóra rakják, odaviszik, kiutatják, tehát hogy az akkor neki az többe kerül, meg legalább akkor a nem tudom, ökológiai lábnyoma van, mint hogyha nem tudom, az 50 kilométerre lévő nem tudom, műtrágyagyárból hozzák.
Hát igen, is, meg nem is, tehát nyilván lehet olyan megoldást keresni, ha az ember akar, hogy ez gazdaságilag is kijöjjön, és közelebb legyen. Tehát mi például foglalkozunk városi zöld hulladékból készült komposztnak a felhasználásával, mert ez is egy ugyan ilyen szívfájdító téma, vagy így az ember úgy megmozdítaná magát, hogy hát készül egy csomó jó minőségű komposzt a városi zöld hulladékból, ezekben a zacsikból lévő anyagból, amit begyűjt az FKK, és akkor ez ott van, és nem hasznosul, és sok a mátrai erőműbe végzi, és miközben ugye, ha ez így meg lenne kicsit szervezve, vagy egyetlen,
szuper
akkor,
anyag készül belőle.
Akkor fantasztikus ugye mulcsozáshoz is, de mi most például palántanevelő közegnek tesztelünk, tőzek kiváltás, 100% tőzek kiváltásra.
És milyen eredményekkel?
Hát nagyon jó, de tényleg nem mondom, függ a zöld komposzt minőségétől, tehát az egy kulcsfaktor, hogy jó minőségű legyen a zöld komposzt, de amúgy tehát legalább olyan jó eredményeket érünk el, mint a tőzeg. Tehát ebből reméljük, hogy egy termék lesz hamarosan és elérhetővé tudjuk tenni, mint más kutatásainknak is az eredményeit.
Igen, mert aki nem tudja, hogy a tőzeggel mi a probléma, hogy az is egy eléggé környezetromboló folyamatban termelik ki, ugye tőzeglápokat csapolnak le, ami egy biodiverzitás szempontjában nagyon fontos terület, meg ugye utaztatják, tehát a kertészeti tőzeg az egy eléggé nagy ökológiai lábnyommal bíró termék, és a ökotudatosabb szemléletben már próbálják ugye kiiktatni, és hogy nem tőzeget használni, de akkor mit? Akkor ott van mondjuk a kókuszrost, ami oké, ipari melléktermék, csak épp a világ másik feléről kell idejöjjön, tehát egy ilyen komposztos megoldás az a szuper, mert hulladékból keletkezne valami, amit lehetne erre használni. Igen, tehát én is azt látom, hogy egy csomó megoldás van, csak és nyilván problémák is szép számmal, de el kell kezdeni gondolkodni, hogy akkor jó, hogyan lehetne ezt megoldani, nem pedig azt mondani, hogy mi akkor is megyünk előre ebbe az irányba, de hát hiába, mert az egyszerűen nem járható.
Igen, én azért bízom benne, hogy tehát összeér ez az üzleti érdek is, a gazdasági motiváció, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a vége mindig arra megy ki, hogy akkor van-e benne pénz, vagy nincs, össze fog érni azzal, hogy fenntartható legyen. Már csak azért is, mert sokan hallgatják ezt a műsort is,
hát,
például.
Hogyne.
És a tudatosság az vásárló erővel párosulva sokat megmozgat.
Igen, hogy most mi mit tudunk kicsi emberek tenni, hát erre szoktam mondani, hogy nagyon sok mindent tudunk tenni, de ezt nyilván mi is nagyon azért a kis apró változtatásainkkal azért, ha ezt milliárdnyian csináljuk, akkor azzal elég komoly eredményt tudunk elérni, igen, és tudunk nyomást gyakorolni ezekre a vállalatokra, akik megpróbálnak minél jobb színben feltűnni, és hogyha mi azt mondjuk, hogy egyik pillanatra a másikra, hogy valakinek a termékét nem vesszük meg, akkor az elég nagy bajba kerül, úgyhogy igenis tudunk változtatni, de szerintem csak így a ház körül is rengeteg mindent lehet. Hát csak ez a komposzt kérdés. Tehát én ettől a zöld hulladék, én ettől vagyok mindig, hogy a zöld hulladékot összeszedjük a kertben, ugye már rendezetnek kell lenni, mindent összeszedünk, akkor berakjuk nejlonzacsiba, hívunk egy füstölő teherautót, arra fölrakják, és akkor elviszik, és akkor valahol igen elégetik egy erőműben, ahelyett, hogy egyébként a kert egy sarkában, nem tudom, leszórnánk, ha nem akarunk vele semmit foglalkozni, és két év alatt olyan fantasztikus jó kis komposztunk lesz, addig meg bele tud költözni a süntélire, meg mindent, tehát hogy miért?
Igen, hát még azt mondom a védelmében a rendszernek, hogy az ipari komposztálás azért ugye professzionális körülmények között minőséget tud biztosítani, tehát egy olyan gyommagmentes és károsítómentes anyag keletkezik a végén, ami tényleg akár üzemi szintű felhasználásra is alkalmas. Nyilván házi kertben amúgy a legegyszerűbb, amit mondtál, hogy saját magunk megoldjuk, de ha már csak visszajutna a házi kertbe az ipari komposzt, az is egy jó dolog lenne, igen, csak itt igen, ez a része még kicsit megoldatlan, de ugyanilyen dologgal szembesültünk különben a szőlő sorközös kutatásunkban is, mert hát ugye van az a mondás, hogy a tiszta szőlő az a rendezett szőlő, és ott ne legyen semmi ott a sor közben. Tehát, de hál' Istennek egyébként ez például már megfordulni látszik. Tehát ugye, amivel mi foglalkozunk, megfoglalkoztunk az, hogy milyen honos gyepmag keveréket lehet oda vetni, ami fogja a talajt, védi az eróziótól, nem veszel túl sok vizet, nem nő túl magasra, minden szempontból optimális a szőlőművel.
Esetleg virágzók is vannak benne, igen. Igen,
beporzóknak is, bár ugye szőlő az széllel porzott növény, de hogy ettől függetlenül a élőhelyet teremt a beporzóknak is. És most már különben azt látom a szülészetekben, hogy ez azért megfordult, már csak tényleg a nagyon, nagyon régi vágású hobbikertekben van ez, hogy horolunk és kapálunk a hulladásig.
Igen, és egyébként a gazda is jól jár túl azon, hogy egyébként jó érzéssel feküdhet le, hogy egyébként tett egy kicsit ő is a természetvédelemért, meg milyen szépen néz ki a szőlője, de spórol azzal, hogy sokkal kevesebbet kell igen kapálnia, sokkal kevesebbet kell gyomírtóznia, tehát hogy ez egy ilyen win-win szituáció. Nekem az volt borzalmas látvány, amikor Franciaországban forgattunk Champagne-ban, és akkor hát a Champagne a híres, ugye a pezsgő hazája, és elmentünk, és ilyen, hát ilyen vége láthatatlan ugye szőlőültetvények, és mint egy ilyen sivatag, olyan szinten nullára gyomírtózva minden.
Kiábrándító,
igen. Borzasztó, és akkor hát akkor iszom a méregdrága pezsgőt, és mindegyikben van egy kis bubod, a glifozát ad egy ilyen kis kellemes kis fanyarbukét is hozzá, és hogy tényleg ez a hozzáállás, de hát ez remélhetőleg változik.
Igen, és fontos, szerintem nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy készül az élelmiszer, hogy készül akár a legdrágább pezsgő, mert ha tudod, akkor lehetsz rá befolyással, akkor mondhatod azt, hogy nem ezt veszem le a polcról, hanem azt, mert tudom, hogy ott így is úgy csinálják. Ez megvan, amikor ugye közvetlen kapcsolat van a termelő és a fogyasztó között, tehát a kosár közösségekben, vagy tényleg, ha elmentél arra a borászatra, de azért ugye a legtöbb élelmiszer esetében ez már nincs meg, ez a távolság, ez nagyobb, és valahogy, nem tudom, ismeritek-e, van ez a Matrix nevű kis rajzfilm, az például egy ilyen nagyon jó pofa, humoros módon mutatja be, hogy mi a probléma az intenzív állattartással. A malac a Matrix, ugye. A Tom Cruise, és például tehát nagyon sokan, ugye, tehát fogalmunk nincs róla, hogy akkor az a tojás, az a csirke, az a tej, az hogy kerül az asztalra.
Hát igen, és akkor az ember, én is néha így próbálom dekódolni ugye a dobozon, hogy akkor most melyik, akkor a nullás az számít, az intenzívnek, a mély almasnak.
Nem, a nullás, az a bio.
Az a bio, jó, oké.
A hármas, a ketreces.
Jó, tehát a nullást kell, ideális esetben a nullást kell keresni. A mély almas az mely? Az...
Hát az már jobb egy fokal. Szabad tartás, ugye az egyes. Uh-huh. Azt hiszem, a mélyalmos kettes talán. A hármas a ketreces, a kettes a mélyalmos, az egyes a szabadtartás, a nullás a bio.
Uh-huh. Tehát, hogy minél közelebb a nullához, annál igen, jobb, de hogy igen, igen. Hogy próbáljuk meg. De a legtöbb ember tényleg erre nem is gondol. Én magam is nagyon sok tojás levettem, miközben tényleg az van, hogy ezek a szerencsétlen állatok az egész életüket egy ketrecben töltik, nem tudom, levágott csőrrel, meg ilyen, tehát ilyen egészen embertelen körülmények között. Egyébként ezt is lehetne, mert sokszor elhangzott itt a műsorban, nagyon egyszerűen lehetne egyébként ezt is jól kommunikálni, egy ilyen jelrendszert kialakítani, mondjuk nem tudom, lenne egy ilyen, nem tudom, piros négyzet, sárga kör, és nem tudom, zöld háromszög, amivel lehetne jelezni, hogy összetekintetben mennyire ökológikus az a termék, mondjuk milyen messziről jött, milyen termelése van, tehát azért lehetne tájékoztatni a vevőt viszonylag egyszerűen, de nyilván itt megint bejön ez a lobbyérték, hogy azért ez nem feltétlenül érdeke a fogyasztói társadalomnak, hogy ezt mi tudjuk, mert akkor tényleg az van, hogy akkor nagyon-nagyon könnyen tudnának dönteni a vásárlók, ami nem biztos, hogy mindig a legnagyobb játékosoknak kedvezne, akinek a legnagyobb lobby értékük van.
Igen, különben van folyamatban most egy Európai Uniós ilyen kezdeményezés, hogy legyen egy ilyen fajta jelölés, óriási viták mennek ugye azon, hogy számolódjon, hogy számoljuk ki, hogy mi kerül ebbe a kategóriába, meg abba, meg van, úgyhogy ez egy nagy csörte most itt folyamatban.
Na, de legalább van. Van egy csörte. Közben látom, hogy Robi pakolja a zenét, igen. Ez de jó, amit most beraktál.
És ismét kötelező köreink lesznek, utána aztán jövünk vissza. Kávéza a világ végén.